erről. Őtől tudta meg azt az új adatot, hogy a bíró vérével miként kerített be Nuskorp szenátor uram egy darab területet az ő földjeiből, hogy azt a 100 privilégiumok alapján, mint véren szerzettet elpereljék. Oda fogom nekik engedni, gondolta magában az alispán. Zsiga úr szemfüles ember volt, azt is el tudta mesélni, hogy Nuskorb uram milyen király nyilatkozatra alapítja a jogigényét. Zsiga úr ott volt véges vége a karzaton tegnap, és mindent megjegyzett magának, mert Zsiga úr éles szemmel mindjárt felismeri a magot, melyből a viszályok és torzsalkodások teremnek. Zsiga úr mindenütt ott van, ahol ott kell lenni. Ma is éppen akkor ment a görgei földje mellett hazajövet, mikor a lőcsei hivatalos közegek is megjelentek, hogy körülkarózzák a vérrel szegélyezett táblát. Vagy nem szórul szóra elmesélt a bohókás földfoglalás cinikus módját, miképpen hurcolták a megsebesült bírót hárman a nyitott sebével, s nyomogatták azt, hogy a vér szivárogjék, míg csak a lelkét ki nem lehelte. Talán meg se halt volna, kiáltott fel az alispán megkönnyebbülten. Nagyon is valószínű, vélte Bibók, hiszen a tanácsban is az volt eleinte a nézet, míg le nem nyomta az ékes szólás meg a kapzsiság. Az alispán arca fölengedni látszott, és majdnem vidáman kínálta meg székkel Bibókot. Üljön le, kapitány, és gyújtson rá, bizonyosan pipás ember. Aztán mondja meg nekem őszintén, milyennek tartja a helyzetet. Maga tapasztalt ember tud ítélni a jelekből, a hangulatból. Zsiga úr nem sokat kínáltatta magát, sokkal szemtelenebb volt. Levett egy csibukot a pipatóriumról, belecsiholt a taplóba, azután elterpeszkedett egy széken, a lábait szélesen szétvetve, pöfékelni kezdett, s míg a nyírkos dohány meg nem gyúlt, hajsókálva a csibukot, egy árva szót sem mondott. Furcsa, jegyzé meg végre sercegve a foga közül. Hogy a kakas elalszik, ha hajsókálják, a tűz meg kigyúl. Nem erről kérdeztem, szólt türelmetlenül az alispán, akit kellemetlenül érintett a kapitány, konfidens modora. De éppen, hogy arról beszélek, domine, spektábilis, vicekómesz, mert nem bírom egyszerűbe eltalálni a lőcsei viselkedésről, hogy csak kakas berzenkedése, vagy pedig igazi tűz. Hát persze, ümmögött az alispán, és nem minden csodálkozás nélkül emelte szemeit a szólóra. Vagyis hagyni kell, és nem piszkálni, hogy elaludjék, ha egyszerű kakas berzenkedés, vagy pedig mozogni kell a parabellum civis pacem elve szerint, ha igazi tűz, mivel ebben a lőcsei dologban éppen megfordítva jelentkeznek a következmények. Kapitány maga úgy látszik okos ember. A kapitány hunyorított bal szemével, mely jelentékenyen apróbb volt a másiknál, az arcidegnek valamely összehúzódása miatt, és színre is különbözött. Csak tud az ember egyet, mást vonogatta vállát szerénykedve, mi alatt olyan füstöket eresztett ki, mint egy kanonoki kémény. Éppen azért vagyok kíváncsi, miképpen ítéli meg az esetet. Igazi tűznek tartom, mégpedig veszedelmesnek. Minden azon fordul meg szerintem, hogy ki lesz az új lőcsei bíró. Oda kellene hatni, hogy valami békés hajlamú, tutyimutyi ember kerüljön a megüresedett székbe. Ebben van valami, gondolkozott az alispán fennhangon, és hova tovább nagyobb érdeklődéssel hallgatta a hazakerült kalandort. Ha Goznovicer lesz a bíró, mindenféle vakmerő merényletekre el lehet készülve a tekintetes úr, mert az kegyetlen vérszomjas kutya, Az arcvonásából olvastam ki, ha Nuskor találna győzni, az kavzsi, ravasz és erélyes. Képes arra, hogy bérgyilkossal vagy méregkeverővel tétessel az útból, mert ez a legolcsóbb és legkevésbé veszélyes mód. Legjobb volna, ha Mosztelt választanák. Jó lelkű, higgadt, okos ember, kiegyenlítésekre hajlandó. Az alispán gondolkodott. Talán csak ugyan lehetne erre hatni gróf Csáky főispán vagy a tárnok mester útján. Majd így szólt. Nem gondolja, hogy esetleg itt Görgőn támadnak meg haddal? Nem hallott ilyesmit? Bibó kapitány vállat vont. Semmit se hallottam, de mindent hihetőnek tartok, oly nagy az ingerültség. Tudja, kapitány, mit gondoltam? Majd megtudom, ha megmondja a tekintetes úr. Van egy pár ágyum és egy csomó markos jobbágyom. Azt vettem tervbe, hogy minden eshetőségre nézve megerősítem magamat, legalább ideglenesen, míg a dolog így vagy úgy rendben nem jön. És ebben főleg kegyelmedre gondoltam, halván ma megérkezését. Nem volna hajlandó egy kis 20-30 főnyi zsoldos csapatot szervezni? Csatangoló katonákból és lézengő nemesekből, tele van velük ez a vidék, akik fölesküdve szolgálatomra lennének a kegyelmed vezérlete alatt, és begyakorolnák hadifoglalkozásra most télen át a jobbágyaimat is. Hogy ne volnék hajlandó, kiáltott fel a kapitány örömtől mámoros hangon, hiszen a mesterségem. Tehát célszerűnek tartja? Olyan biztonságban lesz itt a tekintetes úr, mint a gyermek a Szűz Mária kötényében. És legalább felelünk, ha megtámadnak. Mit megtámadnak? Megeszem egész Lőcse városát. Mik a feltételei, kapitány? Kérdezte továbbá az alispán. Mert Clara Pacta, Boni Amici. A szokásos Zsolt, hiszen tudja a tekintetes úr, és mi is tudjuk, hogy Gavallérral, Görgeivel van dolgunk. Ami magamat illeti, hát mindenek előtt egy kis rangemelést kérek. Legyek ezentúl ezredes, ne kapitány. Ahogy akarja, kedves bibók, ezen átestünk. Azon felül csinos felszerelést kívánok, mert lehet, hogy a közönséges embert nem teszi a ruha, de a katonát bizony teszi. Van a ruhamagazinban sokféle, maradt a régi görgei bandériumoktól, válasszon a kedvére. Aztán olyat lehet varratni a többinek is. Ha akarja, mindjárt oda vezetheti a kasznár. Az bizony célirányos lészen, mert szó, ami szó, nem jöttem haza fejedelmi pompában, úgyhogy még a falubeli kutyák is megugatnak ebben a gúnyában, mintha soha se láttak volna művelt embert. Hát megegyeztünk? Igenis, megegyeztünk. És amint a ruhát magamra húzom, az annyi, mint az eskü a zsoldosoknál. Bátor a hitet is leteltem. Akinek a ruháját viselem, ővé az éjelem és nappalom, vérem és életem, míg a ruhája rajtam van. Görgei csengetett, és a kasznárját, Valkányi Sámuel uramat hivatta, aki nagy alázatosan állított be. Vezesse el ezredes uramat a ruhamagazinba, ahol egy katonaruhát választ ki. A magazin, vagy arzenális, mert így is nevezték, hátsó részében volt az épületnek, melyhez majd minden ős ragasztott valamit. Úgyhogy a leglehetetlenebb építési abszurdumok jöttek ki. Oly függeléke is volt a kastélynak, melynek, hogy az emeletére jussanak, előbb a pincébe kellett lemenni, és különböző alagutakon át eljutni az épület középső részébe. Ott felmenni a padlásra, mely véges végig nyitva volt, és ott ereszkedni le az épülethez ragasztott szárny első emeletére. Éppen ilyen körülményes helyen volt az arzenális, vagy csak a furfangos kasznár vezette ilyen cikornyásan a gyanús kinézésű óbestert. De ugyan melyik királynak az óbestere, hogy ne tudjon soha magától oda találni. Két terjedelmes szoba volt az arzenális, 400 története hevert itt. Öreg nyergek, íjak, penészverte lándzsák, ruhák, puskák, kardok, vasak, fibulák, pallosok, bilincsek, mindenféle kínzó eszközök a régi korból, nagy összevisszaságban. Nyalka banderisták ruhái, amilyenekkel lakodalmakra vagy ünnepélyekre jelentek meg, a régi oligarha görgeiek. Egy-két elfoglalt zászló se hiányzott. Az értékesebb holmik, úgy mondotta a kasznár, János úrnál vannak toporcon, mert ő az öregebbik. Hanem azért itt is akadt egy és más, amire vigyáznia kellett most Falkányi uramnak, egy-két ezüst kengyelvas, egy kis rubinköves buzogány, amelyet valamelyik 100 kómes görgei használt az Árpádok idején. Ezüsttel pikkelyezett nyeregtakarók, ezüsttel kivert kantárok. Volt egy színaranypatkó is, mely a Szapolyai János lakodalmán, mikor Lengyel Izabellával esküdött, a Görgei Mihály lova lábán fény lett. A lónak természetesen 4 lába volt, bár lett volna több. Hát a patkónak is 4-nek kellene lenni, de elkallódtak. Darvasné vitte le egyet, János úr a másikat, a negyedik pedig állítólag már akkor a lakodalom napján esett le a lovacska lábáról. Ugyan jól járt, aki megtalálta. Valkány úram nemigen engedte szabadjára az ezredes urat, aki szédült, bódult a kedvére való látványtól, mert ő még a paradicsomot is bizonyosan úgy képzelte, hogy nyergek lódingók, cifra tarsolyok, damaszkuszi pengék lógnak a tubafák ágairól. Részint körös körül a fogasokon lógtak a bandériumi ruhák, részint szuszékokban voltak elrakosgatva, az egerek és molyok paráznasága ellen, kámforporral meghintve és dohánylevelekkel beborítva. Ezeket sorba kinyitogatta a kasznár. Tessék választani, óbester uram! Volt ott minden korabeli szabású ruhanemű, bocskai módi, betlem módi, leffentyűs kalpagok, vitézkötéses dolmányok, kacagányok. Görgei Márton pandúrjainak a világos, mágszínű csurapéi és kriszpinjai, mert ez a híres katona már pedzette azt, amit csak a 20. században vesznek észre a potentátok, hogy a kékbejátszó, mágszín posztóba öltöztetett csapat bizonyos nagyobb distanciáról láthatatlan, összefolyván a ruhaszínek a levegő színtelenségével. Hiába meresztené szemét a legélesebb látású figyelő az őrtornyokban. Zsiga úr sokáig válogatott, nagy habozással. Éppen ahogy a mostani francia királyról, a napkirályról mesélik, bizony még Görgőre is eljutott a híra a kasznárhoz, hogy szinte egész délig nem tud felöltözködni határozatlanságában, ha a komor nyitja, többféle köntöst tesz eléje reggel. Zsiga úr azonban végre mégis kiválasztott egy seregély színű dolmányt finom morva posztóból, egy rókamálos bekecset, meg egy vörös nadrágot, amely egész térdig sárga zsinórokkal volt, kiteremtettézve, és azt a kívánságát fejeztek, hogy mindjárt szeretné felhúzni a cókmókot, hát hagyja a kasznár úr egy kicsint magára. Valkány úram ürügynek gondolta ezt, és kijelentette apperté. Már engedje meg a vitéz úr, de azt nem tehetem, ám ha tetszik, öltözködjék fel, de csak az én jelenlétemben. Bibókú kifakadt. Elnyi a kirelejzomát, hát kinek néz engem az úr? Így mer velem beszélni? Ezer szerencséje, hogy otthon hagytam a kardomat. Erre az indulatos kitörésre Egy szót se válaszolt a kasznár, leakasztott a falról két egyenlő, élesre fent kardot, és átnyújtotta az egyiket. Ha úgy tetszik, vitéz úr, én is voltam katona. Bibók ezredes megvetőleg legyintett a kezével. Na csak ne okoskodjék, nem akarom mindjárt vérengzésen kezdeni. Ahelyett, hogy átvette volna a kardot, hozzáfogott a rongyai lehámozásához, szélesen ide-oda dobálva őket. A kasznár azonban mindenre kiterjedő figyelemmel, nehogy elvegyüljenek a többi ruhák közé. Egy lándzsa hegyével nagy gonddal tologatta az egyes darabokat együvé, aztán felszúrta a lándzsára, és egyenként behányta a kája torkába, hogy később megégesse. Nem a szag miatt, mint utólag indokolta, mert az égett ruhaszagot nem szeretem. Nem is a ruhák csekély értéke, hanem az esetleges lakóik miatt. Zsiga úr ez alatt gyorsan magára szedte a kiválogatott ruhadarabokat, csak a sarkantyús, sárga csizmával, mely nagyon össze volt száradva, küszködött hosszabb ideig. De végre ez is sikerült a szokásos káromkodások ereje mellett. Dagadjon meg az előbbeni gazdád a purgatóriumban, ahol van. Kidüllesztél a mellét, és panyókára kapván a bekecsét is, békülékeny hangon kérdé, miközben kihúzta, illegette magát. Szép, mi? Egészen más ember lett, kigyelmet. Az ördög se ismerné meg. Ha meghiszem, az feleltenek édesen. De hát, ha még a sok mindenféle mohától megszabadíthatnám a koponyámat. Nézze csak, Amice. Nincsen valaki, aki fecske röptiben lenyírná egy kicsit a szakállamat és a hajamat? Van bizony, az öreg Jóska. Ugyan legyen szíves, ha kiérünk ebből a labirintusból, adja át nekem egy pillanatra azt a borbélyt. Ha, hát nem borbély az, hanem juhász. És hol tanulta a mesterségét? Hát hiszen mindig birkákat nyírt. Kasznár bácsi, úgy veszem észre, maga egy lucskos szájú, impertinens ember. Egyszerre fiatalnak képzelte magát a nyolga ruhában, és lebácsizta a nálánál fiatalabb kasznárt, kinek nyers modora bántotta, de egyszer s mind gondolkodóba ejtette. Ezzel az emberrel nem tanácsos kikötni. Leérve a kasznár elvezette a juhász házba, és a fizi miskáját rábízta az öreg Jóskára, aki egy-kettőre munkához látott a birkanyíró ollóval. Gondold meg, kivel van dolgod, ripakodott rá az ezredes, halálfia vagy, ha megtalálsz szúrni, vagy ha garádicsokra nyírsz. Megijedt a juhász, vigyázott, olyan csínyán bánva az ezredessel, hogy egy sejem ürüvel sem különben, hanem sikerült is a munka, és amikor vége volt, maga is gyönyörködve nézett végig az átalakított koponyán. No, ezt megnézheti akárki. Az ezredes is meg volt elégedve, s porra valót kezdett keresni a ruhák zsebében, hát ha ott felejtett volna vagy egy petágot az előbbi viselőjük, ha nem bizaz, nem tette. Bosszantani látszott őt ez a körülmény, majd hirtelen felkiáltott, mintha csak most jönne rá. Ó, persze, hát a levetett ruhámban felejtettem az apró pénzemet. Hát addig is Isten áldja meg. Barátgaras, dörmögte a juhász kedvetlenül. Bibók uramra, mire visszatért az alispán előszobájába, már az apja se ismert rá, ki pedig türelmetlenül várta a kész írással. A kényes daliás katona, amit benyitott csörömpölő kardjával, önkéntelen tisztelettel állott fel a gyönge szemű aggastyán, mert valami nagy marhának képzelte, és mikor az a zsiga hangjával szólítá meg, hogy kész-e már a kontraktus, apám uram, riadtan nézett szét, honnan származhat a csodálatos hang, és nem látván semmi teremtett lelket a fényes öltözetű lovagon kívül, babonás remegés szállta meg, míg nem a legvégén minden a legszebben kitudódott, s példás egyértelműséggel az alispán úr színe előtt aláírták a kontraktust, mely a birtok átadásáról és ennek fejében a családnak fizetendő vitalitumokról szólt. Azaz, aláírták volna, de minthogy a szerződésbe az öreg úr belevétette azt is, hogy Bibók Zsigmond, Flad Zsuzsanna volt felesége ez idő szerint. Bibók Vincéni asszonyom irányában semmi nemű igényt nem táplál, az alispán elszakította az írást. Mert azt mondja, a törvények és a társadalmi erkölcsök ellenére ilyesmit nem enged írásba tétetni. Az asszony nem olyan portéka, amely adásvevés céljaira szolgálna. Az asszony olyan különös ingatlan ingó, melyet eladni, sőt haszonbérbe adni se lehet. Minél fogva be kellett várni, míg a diákok még egyszer elkészítik az írást, melyben az asszonyról szó se legyen. Az ilyesmit másképp kell megcsinálni. Miért teremtett volna az Isten mozgatható szemidegeket az embereknek, ha nem azért, hogy azok tetszés szerint kinyithassák vagy becsukhassák a szemeiket? Ha Bibók Zsigmondnak nem kell az asszonynak meg nem kell Bibók Zsigmond, ellenben Bibók Vince nem élhet Bibók Zsigmond né nélkül, és ő is szívesebben marad Vince mellett, miért kelljen három embert megnyomorítani, hogy a nagy moloch, a törvény jól lakjék? A régi magyar urak még másképp fogták fel az igazságszolgáltatást. Nem a könyvekben lapoztak, mikor az igazságot keresték, hanem azoknak az életviszonyaiban, akik az igazságért hozzájuk fordultak. Fiskálisok még akkor nem voltak. Az állami gondviselés még akkor nem volt olyan hóbortos, hogy szándékosan kreált volna kitanult mestereket, kik az emberek közt támadt egyenetlenségeket, patvarokat, melyeket neki az állami gondviselésnek hivatása gyorsan elsimítani, orvosolni, ibren tartsák, piszkálják, mélyítsék és sokszorosítsák. Még akkor másképp volt minden. A bírói székben rendszerint egy-egy pátriárka ült, egy mérlegelő bölcs, egy hatalmas úr, és nem a paragrafusoknak egy rabszolgája. A törvény különben is gyarló volt. A kiszolgáltatói ellenben józan eszű tekintélyek. Hát miért kellett volna a gyarló törvényt mindenképp respektálni? Azelőtt a bírák voltak jobbak, mint a törvények. Tehát a bírák ítéltek nem a királyő fensége, hanem az ő saját nevükben a saját eszükből. Azóta úgy látszik, a törvények jobbak a bíráknál, és minden megváltozott. De ezen a napon még azt hitte Görgei alispán, hogy istenes cselekedetet mívelt megmentve egy öreg ember élet alkonyának nyugalmát, s megkímélve egy rokonszembes asszonyt, hogy egy gazember kezeibe jusson. Mert hogy Bibók Zsigmond mindenféle rossz zsírokkal van megkenve, afelől nem táplált kétséget. Egyben annak is örült, hogy az üllött embert, aki bizonyosan sok bajt csinálna majd a faluban nyugtalan vérével, a zsoldosok szervezésére használja. Hiszen éppen az az alapja a leleményes jó kormányzatnak minden erőt felhasználni, még a rossz indulatú erőket is, olyan szükséges dolgokra, melyekre alkalmatosak. Már a sáska csak elég pusztító istencsapás, és még azt is lehet jóra használni, mert zsákba szedve, megszárítva, pompás, jó ízű csemege a baromfinak, s íme, az élelem pusztító, élelem növesztő lesz bizonyos, okos és körültekintő kezeléssel. Csalódott azonban Görgei Pál, azt hitt, hogy állandóan el lehet igazítani valamit, aminek a tengely egy asszony. A nap elmúlt szerencsésen, Bibó kezedes látogatásokat tett fehéréknél, vállaiéknál, kényesen, begyesen lépkedett végig az utcán. Az egyik öreg parasztól, Kercel Gábortól megkérdezte állítólag, mert a tiszteletes úrnál is tett látogatást, hogy merre van a parókia, mire az megjegyezte volna nagy alázatosan. Ott, ahol volt, hiszen csak emlékszik rá Zsiga úr. Az ördög emlékezhetik minden apró ólra, felelte fennhéjázó, hogy minden szaváról szinte csepegett a gőg. Volt mit beszélni a faluban. Hogy lesz, mint lesz. Roppant zűrzavar keletkezett. Némelyek azt állították, hogy mint rongyos csavargó jött haza Bibók Zsigmond. Mások esküdözve, hogy mint a veres hagyma, hogy pompás ruhában jött haza, mint egy király. Csupa zsinór, csupa paszománt. Utálatos szörnyetek forradásos pofában, mondta az egyik rész. Gyönyörű szálember, akár a jegenye férfias sebb helyekkel vitézi arcát, magasztalta a másik rész. Tessék aztán eligazodni. pedig mind a két rész igazat beszélt, az szerint, amikor látta. Kétféleképpen csak a saját asszonya látta. Este az idevaló nemesek mind visszalátogatták, mert az az igazi, otthon kell bibókot látni, az a pikáns. Nagy összeröffenés volt hát bibókéknál, az öreg Vince víg volt, boldog volt, madarat lehetett vele fogatni. Az egész frekvenciát ott marasztalta vacsorára. Váltik hajtogatta, emlegette, megjött a fiam, az elveszett fiam, igyunk rá egyet. No, erre aztán még jobban csodálkoztak. Nosza, hozzá kellett látni szegény bibóknénak főzéshez, sütéshez. A vacsora alatt pedig az történt, hogy legalább Fehér Péterné esküszik rá, az asztal alatt bibók zsiga is váltig a vállai Eszter özvegy Perle Pálné lábát nyomogatta. Az pedig ugyancsak tűrte, talán viszonozta is, lehet sejteni a következményekből, mert a jó borocska mellett olyan kedve szottyant a társaságnak, hogy az egyik bibók fiú elszaladt a Görgeié gazdasági udvarára, és felköltötte az öreg Jóska juhász, hogy rögtön jöjjön a dudájával. No lett erre olyan mulatság, tánc, hogy csak a hajnal harapta el a végét, bibók Zsigmond pedig életre halára ropta a vállaiék özvegy menyecskéjével, de egyszer a saját feleségét is megforgatta. Mindez olyan furcsa volt, különösen, mikor a feleségét rezegtette. A bibók fiúk úgy néztek rá, mint az ugrásra kész tigrisek. Az öreg Vince pedig kacagott, és a kezével verte a taktust a dudaszóhoz. Minden jel arra mutat, hogy részeg volt, és nem tudta, hogy mit csinál. Éppen ezeket a már korán reggel összekapkodott részleteket, melyeknek útvesztőjében még nem bírt eligazodni, mesélte Marjákné a reggeliző Alispánnak, mikor a huszár, ki friss ivóvizet hozott be, jelentette, hogy bibókné van az előszobában. Kivel van, kérdez Alispán meglepődve. Egyedül. Küld be. Bibókné belépett. De mennyivel más asszony volt most? Ki volt öltözve derekasan? Csak úgy ropogott, súgott rajta a sok keményített szoknya. Sötét kék mentét viselt, filigrán ezüst kapocsal a nyaknál, medve prémmel. A fején pillangós főkötő volt, varrottas fityegőkkel a fülek táján. A tegnapi összetört teremtésnek se híre, se hamba nem volt. Egyenesen tartja magát, ruganyosan lép. Fiatalosan csikorognak a kis kordován csizmái, és szinte ringatózik hajlékony dereka a csípőin. Szelíd arcát, melyet a nagy kendő takart el tegnap, egy kis pirosság önti el. Teringette, csak talán nincsen kifestve, míg szomorú szemeiben a bánat helyett ma valami álmatag merengés. Mi út hozott az ifjasszony, kérdezte az Alispán nyájas, amiközben lopva nézegette, sehogy se bírván benne felismerni azt a szenvedő mártírt, akinek tegnap képzelte. Ha, bizony semmi út, tekintetes Alispán, semmi út. Össze vagyok zúzva, tönkre vagyok téve. Ugyan ne beszéljen, mondja inkább, hogy meg van reparálva, legalább 10 évet fiatalodott tegnap óta. Az csak látszik. Egy kis színhez jutottam, felelte idegesen. Az ajkaihoz emelt csipkés kendőt harapdálva, mint paripazablát. Mert haragtól gyuladozik az orcám. Ugyan kire halakszik lelkem? Mindenkire. Az Istenre, az emberekre, magamra. Még a tekintetes Alispán úrra is. Álmatag kék, kis és zavaros, hisztériát eláruló, de okos szeme, mely csontos és mégis kellemetes, sőt, kecses arcát megvilágítá, szinte kacérkodón tapadt az Alispánra. Nem értem, miről beszél, hebegte a zavartan, csodálkozásba esve a különös nézés és a vakmerő hang fölött, mely szokatlanul hangzott a tegnapi siránkozó Madonna szájából. Kisemmisztek, kiátszottak, szerencsétlenné tettek, eltéptek az uramtól, hát eljöttem megmondani, hogy abból semmi se lesz. Tört ki az asszonyból, elementáris erővel a panasz vad forró beszédében életlüktetett, és elfojtott szenvedélyek mámora. Görgei a fejét csóválta. Ennyi, ennyi, menyecske, miket csacsok itt össze? Hiszen azon rimánkodott tegnap, hogy mentsen meg az urától, értem, bibók Zsigmondot. Mit tudtam én, hogy a lelketlen kutya mindjárt az első este kimutatja a foga fehérét, hogy szégyen szemre összeadja magát vállai Eszterrel az özvegyel, hiszen ismeri a tekintetesó. Szép rozmaring, mondhatom, nincsen abban annyi szemérem sem, mint egy mákszem. Ha látta volna a tekintetes Alispán úr, hogyan riszálta, kellemeztette magát, hogyan tapad hozzá, hogy sütött rá az a két nagy bögöly szeme, mint két tüzes vasaló, és nekem ezt látni kellett, annélkül, hogy jussom lett volna megtépázni, amiben pedig már nem egy ősszál is van, már mint a kontyát. Szila indulatos tépési mozdulatot tett a két kezével, miközben összeszorított ajkát, és megcsikorgatá a fogait. Nem lehet, megpukkadok, nem bírom tovább. Furcsa Isten teremtései az asszonyok. Tegnap nem kellett Bivó Zsigmond, mikor a hűsége még érintetlen volt az ifjasszony szemében. Most, hogy mással legyeskedett, mindjárt kell. Na hát most legyen az ember okos a maguk viselkedéséből. Bibók néha fejét rázta, csak úgy zörögtek, zizegtek a pillangós főkötő részpikkelyei. Már tegnap is tele volt az én életpoharam keserűséggel, elhiheti a tekintetes úr. Éppen csak ez a csöpp kellett, hogy kicsorduljon. Mert nem tudok én a kis házban meglakni zsellérségben, földek nélkül. Több könnyet sírtam én tegnap, mint amennyit Szent Magdolna a mi úrunk Jézus Krisztusnak a sírjánál. Mindjárt elszállt az én jókedvem, mint az elhessegetett madár, mihet megtudtam a szerződés mivel létét. Görgei a vállát vonogatta.